Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Világos üzenet Washingtonból. A magyar-amerikai kapcsolatokban lejárt a politikai támadások kora, és beköszöntött a tisztesség ideje. Közölte a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán azt írta, friss hír, hogy az amerikai külügyi tárca nyilvánosságra hozta éves emberi jogi ország jelentését. A hazánkkal foglalkozó fejezet azonban gyökeresen eltér az elmúlt években megszokottaktól, míg a magyar kormány esküdt ellenségeként viselkedő Biden adminisztráció idején az amerikai emberi jogi jelentés hazánkról politikai támadásokkal, valótlan állításokkal, a soros hálózat és az általuk finanszírozott NGO-k narratívájával volt tele, most egy lényegesen rövidebb, kiegyensúlyozottabb dokumentum született, értékelte az államtitkár. Senki sem akar békét jobban, mint mi, egy igazságos és tartós békét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután telefonbeszélgetést folytatott az Európai Uniós vezetők, a NATO főtitkár és az ukrán elnök részvételével az alaszkai-amerikai-orosz csúcs találkozó előtt az amerikai elnökkel. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében nagyon jónak nevezte a telefonbeszélgetést, majd elmondta, a felek a közelgő Alaszkában tervezett kétoldalú találkozóról egyeztettek. Európa, az Egyesült Államok és a NATO megerősítette a közös alapot Ukrajna számára, közölte. Továbbra is szorosan együttműködünk. Senki sem akar békét jobban, mint mi, egy igazságos és tartós békét, tette hozzá üzenetében az Uniós Bizottság elnöke. António Costa, az Európai Tanács elnöke, nagyon hasznosnak nevezte a telefonbeszélgetést az alaszkai kétoldalú találkozót megelőzően. Az EU eltökélt, hogy szorosan és egységesen működjön együtt az Egyesült Államokkal Oroszország agresszív háborújának befejezése és egy igazságos és tartós béke biztosítása érdekében, fogalmazott. A magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ukrajna szerdára víradóan dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Bransk megyében. Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia ellátója. Nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás, húzta alá Szijjártó Péter. Fejlesztő központ indul sérült gyerekeket nevelő egyszülős családoknak, tudatta az egyszülős központ a távirati irodával. Szeptembertől új, ingyenes fejlesztési lehetőség nyílik a sérült gyerekeket nevelő egyszülős családoknak a budai egyszülős központban. Az újonnan induló csillagpont fejlesztő központban egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést nyújtanak a sérült gyerekeknek, szüleiknek pedig támogatást és közösséget. A gyerekeknek 16 éves korig 6 hónapon keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak. Csütörtökön 0 órától vasárnap 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleményében a távirati irodával. A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint. Ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladja a 27 Celsius fokot. A legmelegebb órákban akár 35 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Végül az időjárásról. Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleti eszél. A hőmérséklet napközben 32 és 37 fok között várható. Híreket hallottak.
But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, a beautiful, ooh, like a rainbow.
True colors, true colors. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Cirók Mártont, a frisslevegőn.hu ügyvezetőjét, akivel az otthonaink belső tereinek klimatizálásáról, hűtéséről, fűtéséről beszélgetünk.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Megint nagyon meleg a környezetünk. Erőteljes érdeklődés mutatkozik a különböző klímák, hűtőberendezések iránt. Mindenek előtt azt kérdezném meg, hogyha nincs a lakásunkban semmi hűtőberendezés, vagy akár egy ventilátorral élünk, mire figyeljünk egy klimatizáló berendezés vásárlásánál, vagy beszereltetésénél?
Amiről érdemes talán első körben beszélni, az értelemszerűen egyrészt a mi igényeink, a lakásnak az adottságai. Feltételezhetünk esetleg olyat, hogy egy ideje ebben a lakásban élünk már, tehát ismerjük azt, hogy a különböző meleg időszakokban hogyan melegszik a lakás, mennyi időn át forrósodik föl, mennyi ideig süti, melyik falát a nap, milyen szigetelésű a lakás. Lehetnek igen kedvező adottságú lakások is, ahol például vagy egy nagyobb árnyukat adó fa, vagy több fa, vagy erdő veszi körül, vagy egyéb okból például kevésbé probléma. Ez nyilván nem ők, akik elsősorban érdekeltek a hűtőberendezések vásárlásában, és akkor ezen felül érdemes figyelembe venni a négyzetmétert, a belmagasságot, tehát a légköbméterét a lakásnak, illetve annak a térnek, amit hűteni szeretnénk. Általában alapesetben a split klímák, a háztartási split klímák jönnek szóba, mint alapmegoldás a hűtésre, fűtésre. Ezeknél jellemző, hogy inkább csak egy helységnek a hűtésére, fűtésére alkalmasak, vagy esetleg ajtóval nem, csak ajtónyílással elkülönített helységek együttesére, részleges hűtésére. Itt biztos, hogy lehetnek hőmérsékletkülönbségek is, illetve az sem mindegy, hogy ahol az berendezésnek a beltéri része van, ott mennyit tartózkodunk, vagy hogy tartózkodunk. Ha mondjuk egy fotelben ülünk tartósan, és oda fúj hideget egy ilyen berendezés, az biztos, hogy egészségügyi problémákat fog okozni előbb-utóbb. Tehát ezeket az aspektusait egy ilyen hűtő-fűtő berendezésnek mindenképp figyelembe kell venni. Érdemes talán úgy megtervezni, kitalálni az elhelyezkedését egy egyszerű split klímának is, hogy minél kevésbé olyan helyre fújja a hidegét, ahol mi nagyon tartósan egy helyben vagyunk, tehát nem egy ágyra, nem egy kanapéra, nem egy íróasztal fölé lehetőleg. Ugyanakkor nyilván lehet szabályozni ezeket a rendszereket, tehát valamelyes le lehet szabályozni ezt a előnytelen tulajdonságát is.
Mit jelent az, hogy split klíma?
A klímaberendezések hőszivattyú elven működnek, ami azt jelenti, hogy hőenergiát vonnak ki egy külső környezetből, egy energiaforrásból, ami adott esetben a klímaberendezéseknél levegő, és ezt a hőenergiát betáplálják egy hűtőközeg vagy fűtőközeg körön keresztül egy beltérbe. Ezért azokat a berendezéseket, klímaberendezéseket nevezzük split klímának. A klímának egyébként a tágabb meghatározása levegő-levegő hőszivattyú, amely klímáknál egy külön egység gondoskodik a hűtő-fűtőenergia előállításáról, ami kívül van a házon vagy a lakáson kívül, és van egy beltéri egysége, ami ettől különálló, amely egy kívánt helységet fog hűteni-fűteni. Ezek a rendszerek ugye viszonylag jól behatárolható áron elérhetőek. Van ezek között olyan is, amely alkalmas tartós fűtési célú használatra is. Ezeket fűtésre optimalizált klímáknak nevezik. Ezek között sajnos a kereskedők nagyon sokan ráírják azt, hogy ez fűtésre optimalizált, és nagyon nehéz jól megtalálni a valóban erre alkalmas készülékeket. Ezek más tulajdonságokkal is bírnak, jóval kevesebb energiát fogyasztanak egy normál hűtési szezonban, jóval energiahatékonyabbak, valószínűleg jóval csöndesebbek is, viszont sokszor a dupláját jelentik árban egy ugyanolyan teljesítményű normál klímaberendezésnek, viszont jóval tartósabbak is, tehát évtizedekben mérhető az élettartamuk.
Hogyan használjuk nyári melegben a hűtést? Legyen az bármilyen klímaberendezés, mekkora a jó hőkülönbség?
Ez meglehetősen szubjektív. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni megcélozni a 4-5 foknál nem magasabb hőkülönbséget, és érdemes úgy gondolkodni erről a hőkülönbségről, hogy ez együtt kell járni egy páratartalom különbséggel is. A páratartalom az majdnem annyira a hőérzet, tehát befolyásoló tényező, mint a hőmérséklet. Tehát, hogyha egy füllett helyen vagyunk, ahol 15 fokkal van hidegebb, mint kint, akkor előfordulhat, hogy még jobban izzadunk, mint ahonnan jöttünk kintről. Tehát egy kánikulai szezonban nem elegendő önmagában ezt a hőkülönbséget figyelni, hanem lehet, hogy egy teljesen komfortos belteret tudunk kialakítani, egy a kültérhez képest 5 fokkal hidegebb, de ideális pártartalmon tartott lakótérben. Amivel érdemes még mondjuk nagyobb lakótereknél foglalkozni, vagy gondolni, az a friss levegő ellátása egy háznak, vagy egy lakótérnek. Hogyha ez sem adott, akkor érdemes meggondolni, hogy olyan hűtési megoldást találjunk, ami egyúttal a friss levegő ellátást is biztosítja egy integrált rendszeren belül. Ezt mondjuk központi szellőztető rendszernek nevezzük, amelyen belül is a hővisszanyerős megoldásokat javasoljuk, amely az energiatakarékosságot célozza. A gépi szellőztetésnek egy olyan formája, ahol az energia szökést a hűtési-fűtési szezonban az erre elfogyasztott hűtő-fűtő energia házból való kiszökését akadályozza meg. Ezek a rendszerek, ha helyesen vannak kiépítve, akkor integrálhatóak egy hűtő-fűtő egységgel, amely hőszivattyús elve működik, és energiahatékonyan egy nagyon higiénikus módon egyenletesen és csöndesen tudja hűtve tartani a lakótereket, az egész házat akár, és természetesen fűtésre is lehet használni bizonyos keretek között.
Mivel nem értek a hűtő-fűtő berendezésekhez, érdekelne az is, hogy mennyi áramot fogyaszt, mennyire energiatakarékos. Ezeket jelzik ezek a klímaberendezések, tehát tudható, ha bármilyen márkát keresnék vagy néznék, ugye most nyilván itt márkaneveket nem mondunk. Ezt jelzik a gyártók?
Igyekeznek bizonygatni azt, hogy van nekük olyan tanúsítványuk, amely valamilyen objektív módon és mércével mérve energiahatékonyabb a versenytársaiknál. Erre a különböző energiahatékonysági besorolásokat alkalmazzák, tehát vannak az A pluszos klímaberendezések, mondjuk maradjunk a split klímáknál, ahol a fűtésre optimalizált klímaberendezés, amiket csak úgy mellékesen említettem, mint egy még magasabb kategóriája a split klímáknak, ami élettartamban és energiahatékonyságban is jóval magasabbat tud, azok már A plusz-pluszos vagy A 3 pluszos besorolásúak. Ez azt jelenti, hogy 1 kilowatt energia, hűtő-fűtő energia előállításához jóval kevesebb áramfelvételre van szükség. Tehát az alap az mondjuk körülbelül azt jelenti, hogy egy 4 kilowatt energiát 1 kilowatt áram felvételével tud előállítani, ez az alap elvárás mai viszonylatban, és ezekhez képest mondjuk a fűtés optimalizált berendezések például akár 5-5,5 kilowatt energiát is elő tudnak állítani, mindössze 1 kilowatt óra villanyáram elfogyasztásával.
Tehát itt hangsúlyozta a friss levegő fontosságát, tehát hogy erdei környezet, tiszta levegő, szellőztetés és így tovább. Ezek a berendezések hogy juttatnak egyáltalán friss levegőt a lakásokba, társasházakba, vagy akár nagyobb terekbe, egy kórházba vagy egy középületbe, illetve mi lehet az előnye a hővisszanyerő szellőztető rendszereknek, amit említett?
Igen, a hővisszanyerő szellőztetés az a gépi szellőztetési formáknak és módoknak egy változata. Ugye a gépi szellőztetés az akkor fontos. Általában középületeknél szokott ez jellemző lenni, hogy előírások garantálják azt, hogy egy adott középületben a férőhelyek számától, a rendetesség céltól függően milyen mennyiségű friss levegőre, oxigén szintre kell garantálni, hogy rendelkezzen a teljes épülettér, belső tér, és ahhoz, hogy erről gondoskodni tudjanak, ehhez mindenképpen gépi szellőztetési megoldásokat alkalmaznak, amelyben fontos a hőenergiának a megtartása és az energiahatékonyság, akkor igyekeznek hővisszanyerős megoldásokat alkalmazni. A modern irodaépületek, modern középületek általában hővisszanyerős nagyipari gépekkel rendelkeznek, amiket általában nem nagyon látunk, amikor belépünk egy plázába, vagy egy modern kórházba, vagy egy modern középületbe. Ezek általában tetőtérbe szoktak elhelyezésre kerülni, és maximum levegő szellőztető nyílásokkal találkozunk az álmélyezeteken, és a hővisszanyerős szellőztetési megoldásoknak a kulcs momentum, a kulcs berendezése maga ez a szellőztető gép, amit lakossági célra is gyártanak, és lakossági célra elegendő légszállítással is lehet most már kapni egyre kedvezőbb áron különböző berendezéseket. A kérdés csak az, hogy ezek a berendezések mennyire alkalmasak valódi hőviszonyerésre, és sajnos valamennyire az árukon is látszik ez. Nem azt mondom, hogy mindent az ár határoz meg, hanem azt, hogy bizonyos esetekben csodát nem várhatunk a látványosan olcsó berendezésektől. Azokból kisforoltak szenzorokat, érzékelőket, olyan ventilátorokat, olyan gépi elemeket tettek bele, aminek az élettartama várhatóan a garanciás időn nem sokkal lép túl. Ugye, ha az ember hosszú távon gondolkozik, és ezen felül még a hőviszonyerés hatékonysága is elég csekély, akkor hosszú távon gondolkodva valószínű azt szeretnénk, hogyha egy akár több milliós beruházás esetén valóban megtérülne az a beruházás, és úgy tud megtérülni, hogyha ki tudjuk mutatni, hogy már pedig ennyi rezsiköltségtől, vagy plusz rezsiköltségtől mentesített bennünket, és hogy számosítható ez a képviselt, megtakarított hőenergia, akkor meg tudjuk mondani, hogy 3 év, 5 év alatt megtérül, esetleg jobban járunk vele, hogyha egy ilyen berendezést alkalmazunk. Ez a hővisszanyerés, ugye? A másik aspektus pedig az, hogy eleve gondoskodnunk kell a friss levegő ellátásról. A modern lakásokban már elkerülhetetlen. Tehát vagy óránként szellőztetünk, szerintem senki nem fogja tudni garantálni, hogy óránként, 2 óránként 5 perceket nyitogassa az ablakokat egy lakott lakásban, mondjuk hétvégén, amikor kint 0 fokok vannak, és állandóan fűtögessük föl a házat, akkor elképzelhetjük, hogy a lakásból kiszökő hőenergia az milyen mennyiséget képvisel.
Itt a hőviszonyerős rendszerek fűtési funkciójáról beszélt főként, de hogy lesz ebből nyáron hűvös levegő? Hogy lesz ebből nyáron hűtés?
Tehát a hőszivattyú, mint elv, az két oldalú. Ugye a hűtőszekrény is egy hőszivattyú. Hűtőszekrényben tapasztaltjuk, hogy az hideget állít elő, mégis hőszivattyús elven működik. Ugyanígy a hűtő-fűtő klímaberendezések. Nem lehet már kapni manapság csak hűtésre alkalmas berendezést. Mondjuk egy 20 évvel ezelőtt még lehetett kapni olyan berendezéseket, mert nem foglalkoztak ezzel az aspektusával, hogy ugyanez a készülék képes legyen, de minimális technikai ráfordítással hűtő-fűtő berendezésekkel lehetett ezeket alakítani. Manapság csak hűtő-fűtő berendezést kapunk, tehát nem tudunk csak hűtő rendszert sem igazán háztartási célokra vásárolni, ami nem különösebben probléma, nincs olyan, hogy ráfizetünk arra, mert minden berendezés ilyen, a hűtő-fűtő, ilyen módon működik ilyen. A hőszivattyú tehát ilyen esetben hűtőenergiát állít elő úgy, hogy a kinti levegőt melegíti. Azért van az, amikor a kültéri egység mondjuk egy erkélyen van, vagy egy félimeddig zártabb belső udvarban, hogy ott megül a meleg, amikor be van kapcsolva a klímaberendezésünk hűtés céllal bent a lakásba, mert a kültéri egység meleget állít elő, még melegíti a környezetét. A hőviszonyerős szerőztető rendszerek tehát igazából elsősorban arra lettek elképzelve, kialakítva, megtervezve és olyan módon kivitelezik őket, hogy a légcseréről gondoskodjanak. Azonban vannak olyan együttállások, amik elsősorban lakóépületeknél vannak, ahol a szigetelésnek olyan magas fokát biztosítják már a házokon, a házok falán, vagy a nyilászárokon, hogy megéri, illetve szóba jön az, hogy friss levegővel tudjuk hűteni, fűteni a saját lakóterünket egy rendszeren belül.
De most bocsánat, ugye ez egy nagyon modern eljárás a hővisszanyerés okán, nagyon gazdaságos fűtésre, na de miért gazdaságos ez hűtésre is?
Azért gazdaságos a hővisszanyerő szervezető rendszer hűtésre is, mert magát a hővisszanyerést feltételezzük, hogy az megfelelően van kiépítve, mint rendszer a házon belül, tehát ezt úgy kell tervezni magát a szellőztető rendszert, hogy ez hűtésre alkalmas szellőztető rendszer lesz, ez megfelelő légszállítású csőrendszert is jelent, az azt jelenti, hogy a tipikusan elérhető és tipikusan a piacon felelhető alapszellőztető rendszerekhez képest 2,5-3-szoros légszállítású kell legyen a rendszer, nagyobb csőátmérőkkel, ezek a csövek el kell férjenek álmenyezetben, esetleg padlástérben, amit nem használunk ki másra, nem feltétlenül kell szigetelt padlástér legyen, egy megfelelő helyen kell elvezetni őket, ahol nem zavar, akár le tudjuk dobozolni gipszkarton dobozolással a csöveket. Ez az első és legnagyobb kérdés, hogy erre alkalmas-e a lakótér, alkalmas-e a házunk, alkalmas-e az az élethelyzet, hogy nem tudom, egy nagyobb felújításnak vagyunk a kezdetén, vagy egy nagyobb felújítás során például ezt kivitelezni érdemes és lehet. Lakott házaknál is meg lehet csinálni adott esetben egy ilyen rendszerbevezetést, legidálisabban akkor, ha például az egész rendszer egy padlástérben van elhelyezve, akkor magát a lakott teret nem fogja érinteni, vagy minimálisan. A lényeg az, hogy ez a légszállítás takarítás meglegyen, és a hűtő teljesítmény meglegyen, és az lesz az eredménye, hogy egy darab közepes teljesítményű klímaberendezéssel, tehát egy olyan teljesítményű klímaegységgel, maga ez a teljes hőviszonyerős hűtőrendszer, az képes lesz kifűteni az egész házat, amiről azt gondoltuk, hogy maximum a nappalit fogja kihűteni.
Én nem értek a hűtő-fűtőberendezésekhez, ezt a kedves rádióhallgatók is bizonyára érzékelik, viszont a beszélgetésre készülve több ilyen klímaberendezést megnéztem interneten, és érdekes, hogy például azt, hogy mobil klíma, azt azzal hirdetik, hogy ugye nem kell falat bontani, nem kell csinálni semmit, oda viszem, ahova szeretném. Na most, ha egy ilyen mobil klímát, vagy az ön által említett ez a split típusú klímaberendezést, és ezt a hővisszanyerős szellőztető rendszert összevetem, számomra úgy tűnik, hogy ez utóbbinál falakat kéne bontanom.
Falakat nem kell bontani, magát a csőrendszernek a nyomvonalát kell kitalálni. Jóval kisebb az energiaigénye, mint egy klímás megoldásnak, nem beszélve az összes hátrányos aspektusáról a klímaberendezésnek, amitől mind megszabadulhatunk, tehát nem lesz légforgatás, azaz elhasznált levegő nem fog belekerülni egy olyan egységébe a hűtőegységnek, ami később visszakerül a lakótérbe, nincsen susogás, nincsen hideg fuvallat, ami zavarna minket és egészségügyi problémákat okozna. Nem minden lakásra és nem minden élethelyzetre alkalmas és alapértelmezett, hogy hőviszonyerős szellőztető rendszerre lehet gondolni. Például társasházakban csak az épület felső harmadában elhelyezkedő lakásoknál érdemes gondolkodni ilyen rendszerekről. Földszinti, szuterén lakásoknál kizárólag akkor lehet gondolkodni ilyesmiről, ha a friss levegő bejutása a lakásba, a friss levegő beszívása egy megfelelő pontról, ahol valóban friss a levegő, lehetséges. Tehát, hogyha egy mondjuk forgalmas út mentén egy szuterén lakásról beszélünk, ahol a forgalmas útnak a szennyezett levegőjét tudjuk kizárólag becívni, folyamatosan betáplálni a lakásba, ez biztos, hogy nem célszerű, és ezért nem érdemes ilyen rendszerbe gondolkodni.
A friss levegő rendkívül fontos a mindennapjainkban, az erdő környéke, amit a beszélgetésünk elején említett. Na de a klímaberendezések tisztítása is azt gondolom, hogy összefügg ezzel a kérdéssel. Miért fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk a klímaberendezéseinket?
Azért elengedhetetlen, mert mind a kültéri, mind a beltéri egység szennyeződik a használattal. A nyári hűtőüzemmódban a beltéri egységen csapódik le a beltéri nedvesség. Ez a beltéri nedvesség, ez nem csak desztillált vizet jelent, hanem ez mikrobákat, ételgőzöket, akár zsíros gőzöket is jelenthet. Nem célszerű emiatt kimondottan konyhába például klímaberendezést elhelyezni, vagy ha igen, akkor számolni kell azzal, hogy annak a beltéri egységnek a vegyszeres tisztítása jóval sűrűbben lesz szükséges, hogy egészségügyi kockázatokat ne okozzon.
Több ismerősöm dolgozik olyan légkondicionált irodákban, ahol ablaknyitásra, tehát friss levegő beengedésére nincs lehetőség, és ők gyakran panaszkodnak szemgyulladásra vagy allergiára. Összefügghet ez a központi légkondicionálással, tehát azzal, hogy nem jut friss levegő az irodákba?
Abszolút, igen. A probléma az, hogy nem csak a friss levegő hiánya, hanem a klímaberendezés rendszeres tisztításnak a hiánya is okozhat ilyen problémát, és még harmadsorban a klímaberendezésnek egy járulékos tulajdonsága, hogy amikor hűt, akkor leszedi a párát a levegőből, tehát nagyon szárítja a levegőt. A száraz levegő ugyanúgy okozhat szemszárasságot, vagy akár szemgyulladást.
Ha összegeznünk kéne ezt a mai beszélgetésünket, ugye itt sok mindenről szó esett, klímaváltozásról, ennek okán a klímaberendezésekről, a hűtésről, a fűtésről is, mit tanácsolna a műsorunkat hallgatóknak? Honnan induljanak el, hogyha a lakásuk hűtését, fűtését korszerűsíteni szeretnék?
Én azt tudnám javasolni, hogy mindenképpen az adottságokat mérlegeljük, tehát előfordulhat, hogy albérletben lakunk, és mégis szeretnénk valamilyen hűtést egy olyan lakásban, ahol nincsen. Szóba jöhet a mobil klíma is, mint alternatíva, bár ez azért meggondolandónak gondolnám, mert elég zajos, csökkentett a hatékonysága. Én inkább azt javasolnám, hogy meg kell próbálni megegyezni a tulajdonossal, hogy akár a beruházási költségét akár lelakni, vagy valamilyen módon elszámolni azt a költséget, amellyel járt egy ilyen klímaberendezés felszerelése. Tehát ez egy nehéz ügy. Ha ilyen van, akkor természetesen a mobil klímát kell keresni. Egyébként vannak olyan változatai, aminél például ki lehet rakni az erkélyre a zajos részét. Ez is lehet egy megoldás. Ha ha nem albérletről van szó, hanem saját lakásról, saját házról, akkor a hűtést meg kell gondolni, érdemes meggondolni hosszú távon, hogy a friss levegővel együtt, vagy ettől külön választva szeretnénk elképzelni. Nyilván költségben a lakás átalakítását igénylő tevékenységben jóval kisebb egy split klímának a beszereltetése, akár helyiségenként. Költsége viszont, hogyha több helyiségről van szó, tehát összes hálószoba például, meg plusz nappali, ott már vetekszik egy friss levegős rendszerre. Ott érdemes esetleg meggondolni ezt, mert az lényegesen magasabb komfortot jelent, és nagyjából ugyanott van árban. Aki most döntik el a gépészeti megoldását egy új háznak, esetleg birtokba vette egy régebbi házat, amelyen nagyobb átalakítást tervez, ott érdemes a gépészeti megoldások közé a hővisszanyerős szerőztetést, mint technológiát mindenképp beépíteni, és az ehhez integrált hűtő, esetleg fűtési megoldást pedig ugyancsak érdemes meggondolni, akkor, hogyha egy értéknövelő beruházásban szeretne gondolkodni, amely ráadásul energiahatékony is.
Kedves hallgatóink, Cirok Mártonnal, a frisslevegőn.hu ügyvezetőjével otthonaink belső tereinek klimatizálásáról, fűtéséről beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Síró gyereket látom, fáj, ha kér, és nem mondhatom. Fényes nap jön, fényes nap vár.
Bennünk él egy új világ, itt vagyunk. Százezer új, és mind hozzánk áll. Hazatérsz, ahol él még a jó, még él az igaz szó, még van még az adó, hinnünk kell, hogy eljön az idő.
a felhő esőt rejt, de a föld még mit sem sejt. Ugyanez a helyzet velünk, én már régen indulnék, te nem is érzed még, de készül a vihar ellenünk. Elmenni rossz megoldás, de maradni hazugság. Nem kérem, hogy értsd meg, ez ilyen világ. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. Szürke színek az égen, újra támad a szél, indulni kell, érzem, bár semmit sem ér. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. Mennyi zsák, utca és sár, nem is számolom ma már, elfogadok úgy, hogy ennyi járt, mindig elhisszük, hogy jó, és készül száz fotó, de végül majd a tűz emészti el, mert más az, aki kell. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Nincs több utazás. Szürke színek az égen, újra támad a szél, a jeleket régen értem, ez megint egy tél. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás.
Hey.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytatjuk a végső dolgokról szóló elmélkedésünket, és a tisztító tűzről, vagy purgatóriumról, tisztító helyről szóló tanítással folytatjuk. Ugye beszéltünk a pokorról, beszéltünk a mennyországról, és ez a harmadik állapot, a purgatórium, tisztító hely, vagy tisztító tűz, ez pedig az ideiglenes állapot, ami nem végleges, ami megszűnik majd Jézus második eljövetelekor, a parúziakor, a világ végén. Ez is Isten irgalmasságának egy hatalmas ajándéka, hogy van purgatórium, van tisztító hely, amit ugyancsak igyekeznünk kell elkerülni, és nem oda törekedni, hanem a mennyországba, mert a mi otthonunk, a mi hazánk a mennyben van, a mennyországban. De tudnunk kell erről a helyről, és tudnunk kell arról is, hogy itt tisztulnak azok a lelkek, akik ugyan a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de még nem mentesek a bűnszeplőitől. Egészen pontosan akkor nézzük meg, hogy mit mond a dogma szó szerint. Létezik purgatórium, melyben ideig tartó tisztuló szenvedés által megtisztulnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de nem mentesek a bűnszeplőitől. Érdemes úgy kicsit elgondolkodni, átrágni, átelmélkedni ezt a pontos megfogalmazást, ezt a tömör megfogalmazását a katolikus egyházunknak. Tehát először is ki kell jelentenünk, és kijelenti az egyház hittételként, biztos hittételként, hogy létezik purgatórium. És ebben ideig tartó szenvedés van, tehát itt nem örök a szenvedés, mint a pokolban, és minőségében is más. Mert a pokolban reménytelen a szenvedés, a purgatóriumban viszont gyógyító, tisztító jellegű a szenvedés. Bár mind a kettő szenvedés. Azok jutnak a tisztító helyre, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, tehát nem halálos bűn állapotában, hanem megszentelő kegyelem állapotában, tehát kegyelmi állapotban haltak meg, de még nem mentesek a bűnszeplőitől. Mert az Istennel való egyesüléshez teljesen tisztává kell válnunk. A katolikus egyház katekizmusa végső tisztulásnak és purgatóriumnak nevezi a választottak halál utáni tisztulását, de utal arra is, hogy a hagyományban bizonyos szentírási szövegek alapján a tisztító tűz elnevezés is élt. Így foglalja össze az egyház tanítását. Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felül ugyan biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, amelyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek. A Spe Salvi enciklikában 16. Benedek pápa így tanít, a halál utáni tisztulás időleges természetére vonatkozóan. Világos, hogy ennek az átégetésnek az időtartama nem mérhető a mi világunk időmértékével. E találkozás átalakító pillanata független a földi időtől. A szív ideje, az átmenet ideje Krisztus testében, az Istennel való közösségbe. Néhány újabb teológusnak az a véleménye, hogy az égetős ugyanakkor megmentő tűz maga Krisztus, a bíró és üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. a vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunkká váljunk. Eközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. Ám a megmenekülése találkozás fájdalmában történik, melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltozásban, mint egy tűz által. De ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének hatalma lánként átjár bennünket, úgy, hogy végre önmagunk, és ezáltal teljesen istenei leszünk. A II. Vatikáni zsinat megerősítette az egyháznak a halál utáni tisztulásra és a Communio Sanctorumra vonatkozó hitét. A Lumen Gentium így fogalmaz. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő lelkének birtokában összeolvad az egyházban, és egymáshoz kapcsolódik ő benne. Az úton lévőknek és a Krisztus békéjében elszenderült testvéreknek az egysége a legkevésbé sem szakad meg, sőt az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Olvashatjuk a Lumen Gentium 49. fejezetében. A szöveg miután kifejtette azt a sokféle segítséget, amelyet a zarándok egyház nyer a megdicsült egyháztól, megfogalmazza azt a segítséget, melyet a zarándok egyház nyújthat és nyújt is a megholtaknak Krisztus titokzatos testének közösségében. Ezt olvasjuk a Konstitúcióban. Jézus Krisztus egész, misztikus testének e közösségét jól ismerve a zarándok egyház az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét, és mivel szent és üdvösséges gondolat a holtakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől, közbenjáró imákat is ajánlott föl értük. A tisztító tűzben szenvedő lelkek tökéletesen alávetik magukat Isten legszentebb szándékának. Annyira bensőségesen formálódnak át, hogy csak azt akarják, amit Isten akar. Ha nyitva is állnának a menny kapui, soha nem merészelnének Isten előtt addig megjelenni, amíg magukon a bűnnek legparányibb nyomát is tapasztalják. Tanítja Szalízi Szent Ferenc. A purgatóriumról inkább mondhatjuk, hogy állapot, mint hely, túlvilági tisztulás állapota, vagy végső tisztulás állapota, vagy pedig halál utáni tisztulás állapota. A purgatóriumban kettős büntetés van, az első még nem részesei az üdvösség állapotának, vágyakoznak Isten színelátására, és ez számukra a legnagyobb szenvedés. A másik pedig az érzékelhető szenvedések. Azt is tudatosítanunk kell, hogy a purgatórium nem ideiglenes pokol. A purgatórium hármas célja, az első bocsánatos bűnöktől való szabadulás. Második, ideig tartó büntetések lerovása, ebben segítenek a búcsúk, amiket mi szerezhetünk zarándok egyház élő tagjai, elhunyt testvéreinknek, családtagjainknak, ismerőseinknek. A harmadik pedig a bűnös hajlamoktól, gyengeségeinktől, gyarlóságainktól való szabadulás, hogy méltók legyünk a mennyországra. Mint ahogy az előbb említettem, a purgatórium nem ideiglenes pokol, és nézzük meg, hogy a pokolhoz viszonyítva a purgatórium mennyiben más. Először is ez egy átmeneti állapot, és nem végleges. Másodszor nem a reménytelen szenvedés állapota, harmadszor pozitív folyamat, tisztító szenvedés a fő célja, és nem a szenvedés. Az ott tisztulók örömmel vállalják a cél érdekében. A cél pedig, hogy egyesüljenek az Istennel, és eljussanak a mennyországba. Föltehetjük a kérdést, hogy a purgatórium lakói imádkoznak-e értünk. Elvben nincs kizárva, mert a kegyelem állapotában vannak. helyzetükből kifolyólag, azonban ők várják a segítséget tőlünk. És jól tesszük, ha gondolunk rájuk, és segítünk is nekik. Mert a tisztító tűzbe kerülő szenvedő lelkek számára elképzelhetetlenül fontosak a imádságaink. Elsősorban a szentmise, de a keresztúti áltatosság, a rózsafűzér, egyéb áldozataink, alamizsna, ezekkel mind-mind tudjuk segíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkeket.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!